Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként végeztem, majd adatbányász lettem valamikor, amikor még egyessel kezdődött az évszám. Aztán céget alapítottunk, így már a adattudományi vállalkozó lettem.
Kovács Gyula, programtervező, matematikus és közgazdász. Jelenleg Data Science kurzusokat tartok, illetve személyjegyző is vagyok.
Könyves Tóth Előd vagyok, programozó, illetve programtervező, illetve matematikus. Pszichológiát is tanultam, prediktív szoftvereket használom és oktatom.
Póli Ferenc, programozó, digitalizációs tanácsadó, podcaster. Ma egy nyelvi mesterséges intelligenciával foglalkozó startup vezetője. Szervusztok! Újra együtt a Láncreakció. Már megint egy nagyon fura felállásban találkozunk, és ülünk itt a téglalap alakú stúdióasztal körül. Ezt nem tudom, miért mondom el mindig, hogy téglalap alakú, ez senkit nem érdekel, ugye?
Meg nem is állunk.
Meg nem is állunk, felállás. Igen, mit csinálnak. Na jó, szóval a lényeg, hogy itt vagyunk a stúdióban. Ezúttal egyrészt az a nagy hírünk, hogy visszatért Előd. Hosszú szabbatikájáról. Újra itt van így közöttünk. Van. Szia, Előd!
Hát ha lennének effektjeink, akkor most egy nagy tapsvihar.
Akkor most tapsvihar lenne. Kérjük a kedves hallgatókat, hogy otthon tapsoljanak. Viszont, és másrészt pedig, vendégünk van ezúttal, mégpedig Becker György.
Hello, sziasztok!
Szevasz, figyelj, csak mindig bonyolult nekem bemutatni téged, mert mondjuk, hogy reklámpszichológust mondok azzal, egy szűk szeletét lefedem az életednek, de azért nem mindent.
Korán nem mindent, persze. Hát voltam kreatív igazgató. Voltam hangtechnikus, ahogy az előbb megbeszéltük, és most tanítok egy csomó egyetemen, úgyhogy...
De és voltál közvéleménykutató is, igaz?
Piackutató, tehát
volt, igen. Egy piackutató céged?
Igen, marketingkutatással foglalkoztunk hosszú évtizedeken keresztül, úgyhogy sok száz mély interjút és fókuszcsoportot moderáltam, és sok száz tanulmányt írtam ezekből, amelyek hát nem publikusak, mert úgyis feleknél vannak, de... Valamennyire azt mondom, hogy a érzékeny újbegyem a valóság útőerén tartó.
Ez nagyon szépen hangzik, és ugyan ebből nem következik direktben, de azért azt mondanám, hogy ma, hogyha a nyilvános szerepléseidet nézzük, akkor elsősorban a reklámpszichológia környékén, neuromarketing környékén lehet téged,
igen,
hallani.
Igen, igen. Hát volt egy ilyen fellángolásom.
De már elmúlt.
Nem, még azért mindig érdekel a dolog, és megpróbálom követni a szakirodalmat, de hát Magyarországon marketingről és reklámról beszélni, ez egy majdnem ilyen oximoron.
Na jó, de ebben most nem menjünk bele, az egy másik szakma. Itt van továbbá Görmendi Gyuri, ahogy mindig is. Ezúttal viszont Kovács Gyulát kell hiányolnunk, egész egyszerűen azért, mert a stúdióban négy szék van, és így már öten lennénk.
Ő húzta a rövidebbet.
Ő húzta saját vállalásában a rövidebbet, igen. Ő az, aki...
Önkéntes számüzetet.
Önkéntes számüzetést választott. És Gyuri azért is van ma velünk, mert valahogy az adatalapú döntések versus a személyes, vagy mondjuk, hogy az emberi döntések viszonyát szeretnénk ma boncolgatni, de még mielőtt ebbe belekezdenénk, ezt Gyuri, te nem tudod, de a többiek igen, hogy minden ilyen láncreakció adás úgy kezdődik, hogy én felteszek egy meglepetés kérdést az itt ülőknek, ami ma az lesz, hogy szerintetek, mondjatok egy tippet, és Gyuri mondhat utoljára, mármint vendégünk Gyuri Becker György, az emberek mekkora százalékban hoznak racionális döntéseket, tehát a döntéseink hány százaléka racionális alapú? A pszichológia tudománya szerint.
De ez is most egy, ha nem is döntés, de ami a racionális alapon kéne valamit mondanom.
Igen, igen.
Igen, azért avasz, mert ugye indirekt módon minden döntés racionális, minősülhet. Tehát ravasz gondolata úgy magyarázok ki, ahogy akarjuk.
Mennyi, ami racionális?
Igen.
Aha. Jó, hát nyilván azt kéne tisztázni, hogy mit értünk azon, hogy racionális döntés. Mert
hát ami egy alapos megfontolás után a... környezeti paramétereket, meg mindent figyelembe véve.
Tehát a tények
az optimális,
tehát szigorúan a tényekre hivatkozva, ami igen. Abban az esetben, amikor a tények egyébként leírják a valóságot, és abból egyáltalán lehet mondani valamit.
Így definiál egy fizikus, így van.
És akkor ezekben az esetekben én úgy is döntök, mint ahogy az egyébként a
pontosan.
Jön. Hát nem tudom, szerintem kevés ilyen eset van. 30%.
Lehet,
pláne, ha figyelembe veszik, hogy ugye pszichológiailag ugye lehet azt tudni, hogy az ember nem nagyon van tisztában a saját motivációival, tehát aminek alapján aztán akár racionálisan vagy nem racionálisan dönthetne, tehát tulajdonképpen nullát is lehetne mondani.
Az egy ravaszabb kérdés, hogy hány esetben érzem úgy, vagy vélem úgy, hogy én ez egy racionális döntés volt.
Hát, hogyha az a kérdés, hogy hány esetben érzi úgy, akkor szerintem mondhatnánk 80-90, akár 100%-ot, de hogyha a valóságot veszük, akkor pedig nagyon kevés, nullához közeli, szerintem.
Mit mondasz, Gyuri?
Hát, ugye Herbert Simon ezért Nobel-díjat kapott, és egy korlátozott racionalitás iskolát is alapított, aminek ez a neve szegény Kornai most halt meg, akiről emlékezzünk meg, és magyar képviselője volt ennek az iskolának, és a közgazdaságtant egy kicsit felrázta, hiszen azt állította, hogy gyakorlatilag nincsenek tisztán racionális döntéseink. Két okból, egyrészt mert amit mondtál, hogy a személyes motivációinkkal és indítékainkkal sem vagyunk mindig tisztában, másrészt meg az érzelmeink mindig befolyásolni fogják a döntéseinket. Ma ezt úgy mondjuk a neuromarketingben, hogy az ember az érzelmei alapján cselekszik, az értelme, a kogníció, az pedig magyarázatokat talál a cselekvésére. Hát most, hogyha innen nézzük, akkor nincs racionális döntés, és ezért vagyunk emberek, és nem robotok, mert emocionálisan döntünk, de amit tudni lehet, az, hogy nagyon érdekes módon, és ezt Simon is hozzátette, az ebben nagyon kiváló valószínűségbecslő. Tehát ugye a racionális döntéshez azt tartozna, hogy az összes valószínűséget felbecslem, és valami béziánus logikával kiszámolom, hogy mi az optimális viselkedés ebben a helyzetben. Az ember nem fordíthat ennyi időt rá, úgyhogy ilyen heurisztikákat alkalmaz, amikkel shortcutol, rövidre zárja és hoz egy döntést azonnal az adott helyzetben, és ezek a döntések azért bizonyíthatóan jók, mert hogy itt ülünk még, és az evolúció nem söpört el minket.
Igen.
Meg úgy is érdekes lett volna a kérdés, hogy a másik embert hogyan látjuk, mert mondjuk ez meg egy ismert szociálpszichológiai tény, hogy a saját magáról az ember hajlamos úgy gondolkozni, hogy racionális, a másikról pedig, hogy nem, ugye? Tehát például, ha megbotlok, akkor annak tulajdonítok egy racionális indokot, hogy persze, mert ott volt a kő. De hogyha más látok megbotlani, akkor azt mondom, hogy ügyetlen volt.
Vagy nem figyelt.
Igen. Vagy nem figyelt.
És akkor jól gondolom, hogy van az a közkeleti fogalom, amit olyan sokszor emlegetünk, és nem biztos, hogy tudjuk, hogy mit jelent ez a kognitív diszonancia redukció. Az nem pont erről szól, hogy próbáljuk közelíteni a döntéseinkhez? Tehát az ez,
hát,
nem?
Egy kognitív diszonancia, hogy ez egy feszültség, a két tudattartalom összenemillése, diszonáns, tehát nem passzolnak egymáshoz, és ezt valahogy fel kell oldani. A feszültséget nem mindig az ember szereti feloldani, és hát valamilyen technikával feloldja, leértékeli az információ egyik részének a forrását, és azt mondja, hogy az hülye, aki ezt mondja, hiteltelenítem az egészet, vagy magamról feltételezem, hogy én ezt meg tudom oldani, és így tovább. Tehát sokféleképpen lehet.
Igen, sokszor tévesen használják különben a kognitív diszonancia fogalmát, mert odáig jutnak el, ennek a kifejezésnek a használatában, hogy vannak valami össze nem férhető gondolatok. És ez, amit mondtál, hogy igazándiból a lényege az elméletnek az, hogy a feloldása ennek a diszonanciának az milyen ravasz gondolat, hogy magamat alacsonyítom le, vagy a másikat, vagy az elvet, vagy valamit. Itt ez az érdek. Tehát a kognitív diszonancia elmélet erről szól, a feloldása, nem arról, hogy van a kognitív diszonancia. Uh-huh. Nagyon sokszor csak így mondják, hogy na hát kognitív diszonancia, és ezen azt értik, hogy na hát itt össze nem illő gondolatok vannak. Az érdekes, hogy tényleg ezt hogy oldja fel.
De most egyébként az egy típusa az embereknek, akik jól tűrik ezt a diszonanciát. Tehát általában például a kreatívok, azok nem akarnak minden ilyen ellentmondást feloldani. Az intelligens emberek azonban igen.
Na jó, de miért is beszélgetünk mi itt a Láncreakció Data Science témájú podcastban a kognitív diszonanciáról? Hát én azt gondolom, hogy azért, mert itt is látok egyfajta diszonanciát észrevenni, hogy egyfelől van a személy, aki ezek szerint érzelmei által befolyásolva dönt, és van a szervezet, akinek elvileg nagyon is adatalapon, nagyon is racionálisan kellene döntenie.
Szóval akkor most a továbbiakban ennek a kognitív diszonanciának a feloldásával fogunk, illetve a racionalizálásával fogunk foglalkozni.
Igen.
Szuper.
Vagy legalábbis én erre gondolok, hogy ezt érdemes megtenni. Egyáltalán van-e létjogosultsága akkor ennek az egész szakmának tehetnénk fel ezen az alapon a kérdést? Hogy minek az adattudomány, minek a adatalapú döntés előkészítés, hogyha végül a végső döntés az úgysem feltétlenül a szigorú, optimális irányba fog eldőlni, hanem mindenféle más környezeti meg érzelmi hatás fogja működtetni. Tehát elvileg azt gondolhatnánk, hogy a szervezetnek nincsenek érzelmei, ezért aztán tud optimális döntést hozni a rendelkezésére álló adatok alapján.
A felelősség áthárítása, mint hogyha az adatokból racionálisan döntenénk. És úgyis addig csűdi csavarja az embert, amíg úgy nem alakítja, hogy azt mutassák, amit úgyis dönteni akar.
De ez nem újdonság, tehát ezért talán nem ülnénk itt, tehát ez már több évtizedre mutat vissza, amikor mondjuk marketing kutatásokat azért végeznek-e, hogy a végén aztán kijöjjön valami, amit megindokoljuk. Bár
lehet, hogy
ezen vitatkozhatunk.
Hát eleve minden kutatás felesleges ilyen szempontból, azt lehet tudni, mert hogyha az jön ki, amit várunk, akkor minek volt a kutatás? Ha pedig nem, akkor biztos rosszak voltak az adatok.
Igen, akkor még egy kutatást kell csinálni.
Igen. Hát ez mondjuk csodálatos hír a kutatók számára.
Sajnos nem.
Nem.
Nem. Ez egy picit szerintem bonyolultabb ennél, ugyanis a szervezet érzelmei azok létező dolgok. És csak egy példát mondok, amikor 80-as években én volt szerencsém a London School of Economics-nál vendégeskedni egy kicsit, és ott ilyen decision support szisztemeket építettek föl, tehát döntéstámogató rendszereket, ahol megpróbálták mindegy ilyen Delphi módszerhez hasonló módon minden véleményt anonimizálva és ismertetve mindenkivel az összes adat birtokában hozatni a döntéseket, és egyszer megpróbáltam magamat is elemezni egy ilyen módon, hogy milyen autót vennék, és teljesen optimális módon kijött egy olyan autó, amiben bele nem ülnék. Tehát nem akarok optimális döntést hozni, arra jutottam, és a szervezet sem akar mindig optimális döntést hozni. A szervezet döntési algoritmusai általában arra mennek, hogy a legrosszabb döntéseket elkerüljék, és nem az optimális döntés meghozatalára, és ez valamivel könnyebb, meg egyszerűbb. Aha. Ez sem mindig könnyű, igen, csak egyszerű.
Igen. Ez egyébként, hogy most tényleg nekem is visszajöttek ezek az emlékeim, amikor pályám kezdetén. Igazából akkor jöttek be Magyarországra, akkor volt Magyarországon nagy divat ez a DSS, tehát a Decision Support System rendszerek, és hogy ez tulajdonképpen mekkora, hát ilyen mondjuk azt, hogy borzasztó naivitásnak gondoltam, de hogy mára meg már tényleg így mókás erre visszagondolni, hogy ilyen kísérletek voltak.
Hát amikor bejöttek az első PC-k, a Sinclair, meg a
hát ezzel,
és akkor mi fejlesztettünk, a munkahogyi kutatóintézetben dolgoztam, hogy fejlesztettünk szoftvereket arra, hogy oda lehessen adni az dirinek, a főnöknek, aki majd a saját kis DSS-ét lefuttatja, és hoz egy jobb döntést, mint amit egyébként hozna. Eladtunk egy párat, utálták, melós volt, és valójában döntést hozni könnyű. Döntést hozni gyakorlatilag meg lehet tanulni egyszerűen. Ami nehéz, az a probléma megoldás. És a probléma megoldáshoz egyrészt kell egyfajta intellektus már, a döntéshozáshoz nem kell. A döntéshozáshoz elég egy kis gyakorlat, meg elolvasni a kézikönyvet, hogy ha kigyullad a piros lámpa, nyom meg a zöld gombot. Szóval körülbelül ilyen...
Majmokat megetetni gombokhoz nem jól, csak igen, klasszikus példát idézem.
Az embert a probléma megoldás, és nem a döntés minősége tudta az állatvilágból kiemelni.
Uh-huh. Na jó, de akkor ezek szerint akkor mégiscsak minek az adatelemzés? Teszem fel egy kicsit troll jelleggel kérdésemet.
Hát én egész másonnan közelíteném egy az sokkal ilyen napra készebb, vagy ilyen frissebb választ adnék erre, mert én a mostani helyzetben érzem egy akut problémának azt, hogy tehát igazából ugye idáig a marketingnek, meg a marketing stratégiának, meg mondjuk a alkalmazott pszichológiának is volt egy működési logikája, ami itt az elmúlt évtizedek mondjuk kutatásokra épült, meg tulajdonképpen egy ilyen részben intuitív, meg ilyen kvalitatív eljárásokkal felépített modellekre épült. És hát az adattudomány az most egy teljesen újfajta értelemben érkezett meg szerintem a pszichológiába, és ez egy relatíve új jelenség, tehát mondjuk az elmúlt 10 évben jött elő. És itt nyúlján azokra gondolunk, amit azért itt a podcastban már boncolgattunk sokat. Néhány adással ezelőtt éppen a Facebookot szedtük itt szét, vagy hát karmoláztuk.
Igen.
Hogy mi az a különböző gépi tanulási modellekre, meg egyebekre épülő, mondjuk olyan ajánlórendszerek, meg egyéb, ami tudja a háttérben működni, az a nagybetűs algoritmus, amit mondjuk a Facebook kapcsán is kritizálnak, és tulajdonképpen hát viselkedés befolyásoló, manipuláló jelleggel építik be. Nyilván azért, hogy kattintás generáljon, hogy figyelmet vonzon oda. Például ugye most csak a hivatkozás miatt, amikor kiderült, hogy tehát egyrészt a tinédzsereket is nagyon erősen tudták ezzel befolyásolni, meg általában mindenkit, azzal, hogy például a hírfolyamban, vagy a komment mezőben azokat a kommenteket tették oda, az adott felhasználók, amire tudták, hogy az mondjuk feldühíti. Nem azért, mert fel akarták dühíteni, tehát nem volt ilyen morális megfontolás mögött, se pro, se kontra, egyszerűen ezzel lehetett a legtöbb idejük oda kötni. És ez a dolog, ez emögött semmilyen, mondjuk ilyen marketingesnek a döntése nem volt, hát annyiban, hogy odaraktak egy algoritmust, és az algoritmus találta ezt ki, hogy ez így a legpraktikusabb, mondjuk a cégnek az üzleti érdekei mentén. És akkor innentől jön az egész ötlet, hogy akkor hívjunk meg valakit, aki annak a klasszikus, most már azt mondható, hogy klasszikus marketing pszichológiának, reklámpszichológiának a szakértője, hogy ő mit gondol ezekről, hogy itt van egy ilyen új világ, amiben ezek az algoritmusok kerültek ide bele. Hát igen, tehát hogy egészen más oldalról közelítettük meg, tehát az a DSS hivatkozás ez ilyen szempontból tök jó volt, hogy ez valami egészen más oldalról fogja meg ugyanezt, és tényleg ezeket a mikroszintű döntéseket most már leképezik adatalapon. És hogy ennek a hatásai, illetve hogy hát az is nyilvánvaló, hogy ennek valamilyen módon korlátok közé kéne szorítani, meg gátat kéne szabni ennek, mert bizonyos fokig tudomásul vesszük, hogy mik a reklámokkal manipulálnak bennünket, de azért azt is gondoljuk, hogy és már eddig is volt számtalan példa, mert nem véletlenül szabályozzák, mondjuk a reklámetika is van a világon, hogy ezt is valahogy új szintre kéne emelni.
Kicsit úgy értettem, aztán adom a szót tovább, de hogy akkor jól értem, hogy azt mondod, hogy inkább az adatalapú algoritmusok alakulnak hozzá ehhez a már ismert setuphoz, ehhez a már ismert emberi működéshez?
Nem, tehát hogy gyakorlatilag ez valami egész más, mint amiről eddig szó volt szerintem.
Egyszerűen egy új disziplína, vagy tök más megközelítés.
Meg az egész, egész felépítés. Régen volt egy folyamat, amiben az ember számos helyen beavatkozhatott, meg döntéseket hozott, nyilván korlátozott racionálitással, de mondjuk egy gátja is volt nyilván mondjuk irányokba. Most ilyen értelemben nincs gát. Tehát az például egy ilyen nagyon súlyos kritika ez az egész algoritmusokkal szemben, hogy tulajdonképpen nincs gát. Tehát hogyha mondjuk elvben valaki, egyébként arra is vannak kutatások, hogy vannak olyan személyiségek, akik ugye nagyon befolyásolhatók, és hogy egyes esetekben ezeket nagyon súlyosan befolyásolják ezek a... Most nem csak a Facebookról van szó, tehát itt az online világnak a játéktoktól elkezdve számtalan olyan eleme van, ami ugye be tud vonzani. Közgazdasági kereteket is próbálnak ennek az egésznek adni, tulajdonképpen most már ezt próbálják megregadni. Eddig is próbálták, csak ugye most ez sokkal, tehát más szinten és minőségben. Uh-huh.
Én nem itt látom a minőségi ugrást, én azt gondolom, hogy a befolyásolás az egyidős az emberiséggel, és befolyásolni akarjuk egymást, és hazudunk egymásnak a saját képességeinkről, a saját szépségünkről. Elhitetjük a másikkal, hogy jobbak vagyunk, mint amilyenek, mindenféle okból, és hát éppen ezért ugye például a Bibliában nincs, hogy ne hazudj. Ugye hamis tanúságot ne tégy olyan van, de az más, az arról szól, hogy ne tanúsítsd azt, hogy más ember van rosszat csinált. Tehát az embernek ez a mimikrie, ez természetes dolog. Az, hogy most egy algoritmus kezébe adjuk azt, hogy minket befolyásoljon, ettől elkezdtünk félni. De szerintem nem történt nagy dolog. Az algoritmus se csinál mást, mint valószínűségeket jobban becsül, mint mi. Gyorsabban tulajdonképpen ez történik, hiszen a dolog egy döntéshez kell, hogy vezessen meghatározott időn belül, hogy mit csináljon. Ugye a programmatic buyingot talán ismeritek, ugye ez tulajdonképpen erről szól. Ami szerintem megváltozott, az itt van a csuklómom. Ez egy okos óra. Az okos óra mérni tudja azokat a paramétereket, vegetatív paramétereket is, amiről még én se tudok. És miután kapcsolatban van a telefonommal, tehát Bluetooth-on keresztül akár le is hallgatható. Tehát ami itt a veszély az adatnál, hogy olyan adatokat szolgáltatok magamról, amiket se én nem tudok, se senki nem tud, az órám tudja, mert érzékeli a szívdobogásomat, méri a vérnyomásomat, méri egy csomó mindent, és hogyha egy kamerával megfigyelnek, azt is látják, hogy hova nézek, tehát az algoritmusokba belekerülnek azok az adatok rólam, hogy ha ránéztem valamire, akkor mit gondolok erről a dologról. Ugye a klasszikus facial coding egy ilyen rendszert építettek ki a 9-11 után, hogy a CIA le tudja fülelni a terroristákat, akik bementek a repülőterekre, és tudták már, hogy nem szabad össze-vissza rohangálni, meg állna a hátuk mögé nézni, mert akkor kapják őket. Leültek, fedtek egy újságot, és olvasgattak a kávézóba. Senki nem tudta volna megmondani, hogy terroristák. Még meg nem jelenik a nagy kivetítőn Osama bin Laden képe, arra rámerednek, és hogyha az arcukon az öröm és elragadtatás suham végig mikromásodpercekre, szóval egészen rövid idő alatt a számítógép ezt detektálni tudja. És azt is, hogyha az undor, mind a kettő nagyon egyszerű kimutatni, és lekapcsolták a terroristákat. És ez most bekerült a kereskedelembe, ez a technika, ez a technológia. Uh-huh. Tehát esélyed van rá, hogyha bemész egy üzletbe, vagy akár csak bekapcsolva a kamerát, vagy bekapcsolják távolról, akkor látni fogják, hogy az adott ingerre milyen reakciót adsz, és azt tudják, ezek az algoritmusok tudják, mert ezt ember nem tudja megmondani, mert túl gyors, azt tudják, hogy mit gondolsz. És ilyen még, ez nem volt még a történelemben.
Igen.
Ezt annyiban azért vitatom, bár egyetértek azzal, amit mondasz, de hogy a kereskedő, az emberkereskedő valamilyen szinten ugyanezzel a képességgel rendelkezett a vevőjével, amikor személyesen találkozott, vagy hát ez kifejlődött ez a képesség, de az igaz, hogy ez gyorsabb, meg nem kell hozzá már egy kereskedő, hanem a gép helyettesíti ezt, és sokkal gyorsabban.
Ha most ez egy videó lenne, és képpel kéne illusztrálni, akkor most a Zuckerbergnek a laptopja, ugye a leragasztott kamerával, tehát ugye azt ez mindenkinek megvan az a mém, tehát azt hiszem ezzel ezt lehet szimbolizálni.
Igen.
Jó, elmentünk egy irányba, ami egyébként iszonyú izgalmas, csak én nekem a másik irány is kell, hogy itt legyen, mert ugye ez az, amikor az algoritmusok kezébe adjuk a döntést, és én, amit mondtál az előbb, Gyuri, de kár, hogy két Gyurink van, hogyan kell ezt. Na majd egy
olyan. Hát, akire nézem, mi tudjuk.
Becker. Ja, akkor a Becker és a Gyuri. Szóval, hogy a Gyuri, amit mondott az előbb, az kb. Az, hogy régen, ha kijött az Excelből, hogy X kollégát ki kell rúgni, mert rosszul teljesít, akkor a főnök azért azt tudta, hogy adott esetben olyanok a körülményei, és hogyha mégse rúgjuk ki, akkor jövőre meg sokkal jobb munkatársunk lesz, és hozott egy olyan döntést, ami a közvetlen adatokból nem következett. Most ez nincsen, mert most az Excel dönt kb. Most ezt így fordítom azt, amit Gyuri mondott. A Facebook esetében ez teljesen igaz is. Tehát, hogy ott az algoritmus nem vesz figyelembe olyan dolgokat, amit az emberi döntéshozó adott esetben figyelembe vett volna. De a másik irány az, amikor olyan eszközkészlet került a kezünkbe, és ez végül is ezeknek a döntéstámogató rendszereknek egyfajta kiterjesztése, vagy tovább fejlődése, hogy nagyon sok adat áll rendelkezésünkre az adott vállalkozás működése során, és ezek elemzésével tudunk olyasmiket kideríteni, amit az okos órát derít ki rólad, kb. Ugyanez a helyzet, csak szervezet szinten, és hogy ezeket az új tudásokat tudjuk a döntés során használni. Tehát, hogy ez is van, és hogy ezt akartam én szembeállítani azzal, hogy na jó, de tehát oké, az adatelemzők azt mondják, hogy csökkenteni kéne az árat, és akkor többet adnánk el, és a főnök meg azt mondja, hogy na jó, de ha csökkentjük az árat, engem kirúgnak, nem csökkentjük az árat. Pedig az adatok azt mutatják, tehát hogy és akkor ez az ellentmondás részben megvan, de részben gondolom azért mégiscsak még sincs meg, vagy mégiscsak az adatok elemzése segít a vállalatok működésében.
Mindenütt emberek vannak a döntések végén. Nem bíznak komoly döntéseket algoritmusokra. A programmatikban el lehet dönteni, hogy ha te ráklikkelsz valamire, akkor egyharmad másodperc alatt milyen reklámot fogsz látni, mert ezt a számítógép jobban tudja. De hát az, hogy hol épüljön a következő híd, meg eladjuk el a városházát, ezt nem egy algoritmus fogja kell dönteni. Lehet, hogy segít egy algoritmus a döntésben, és elő lehet hozni egy számot, hogy ez 12, a másik meg csak 10 volt, és akkor miért válasszuk a 10-et, de végül is egy ember fogja meghozni a döntést, és az emberek felelősek a döntéseikért.
Igen, tehát szerintem ez a kulcs, mert egyébként ugye meg vagyunk győződve arról, hogy mi jobb döntéseket hozunk. Ugye azzal kezdtük, persze nem biztos, hogy így van, de a másik oldalról viszont a felelősséget ennek vállalni kell. És ezekkel az algoritmusokkal is elég komoly aggályokat érzek. Ugye itt arról van szó, hogy mondjuk komplex rendszereket piszkálunk, mondjuk az emberi psziché az egy meglehetősen komplex rendszer, és igazából az eddigi tapasztalataik alapján gondolhatjuk azt, hogy hát túl nagy bajt nem csinálunk vele, hát most legfeljebb egy kicsit pár ember így függő lesz, meg nem tudom, de hogy így ez azért nem biztos, hogy ez mindig így van. Tehát most ugye olyan algoritmusokat csinálunk, amelyek a korábbi lát, tehát mondjuk az emberi megoldásoknál ugye sokkal hatékonyabban befolyásolnak. És igazából a kérdés az, hogy ennek hol a határa, tehát erre még gondolhatjuk azt, hogy hát úgyse csinálunk bajt, és sokszor ez bejön. Mert egyébként a komplex rendszereknek van olyan tulajdonsága, hogy egy kicsit piszkáljuk, meg még egy kicsit piszkáljuk, és akkor nem lesz abból olyan nagy zűr, mert nem szokott. És ez többnyire bejön. Hát ez is ilyen ősemberi velünk hozott tudás. De hogy azért van, amikor ez nem így van. És akkor most én ugye a saját hátteremből én mondjuk a radioaktivitás kutatásának a hajnalát emelném ki, amikor ugye klasszikus módszerekkel elkezdték ezeket jobbra-balra vizsgálni, és nem voltak tisztában például az emberi szervezetre gyakorolt hatásával, és azok az első nagy tudósai ennek, azok rendre meg is haltak különböző sugárbetegséggel kapcsolatos problémákban. Ugyan arról van szó, hogy ezek az algoritmusok fekete dobozok. Tehát annyit mondtunk az algoritmusnak, valamilyen elvont értelemben, hogy akkor működsz jól ezeken az adatokon, az a cél, hogy minél jobban oda vonzd a figyelmet. És akkor arra van optimalizálva, hogy az A, a B, a C felhasználó, az minél több időt töltsön el mondjuk egy képernyő előtt. Tehát ennyit mondtunk neki, meg ott van egy rakásadat, ami éppen rendelkezésünkre áll. Hogyha vagyunk elég pofátlanok, hogy a videót is bekapcsoljuk, és nézzük is, mit csinál, vagy éppen a egérmozgását, vagy bármit, akkor azt is hozzá fogjuk tenni az adatokhoz. És akkor ebből az egészből nyilván azt gondolhatjuk, hogy minél több adatunk van, akkor úgy nagyságrendileg annál komplexebb és jobb modelleket tud alakítani, de az látszik, hogy már egyébként elég kevés adatból is nagyon jókat tud. Meg ugye nézheti azt is, hogy mit kommentelünk, meg milyen aktivitásunk van, és akkor ebből egy nagyon jó, nagyon gyors modell fog összeállni, ami nagyon hatékonyan fogja befolyásolni a figyelmünket, és a kérdés az, hogy nem mentünk-e túl egy határon. Egyre több olyan jel van, hogy de igen.
És meg gondolkodtam, hogy lehetne valami nagyon konkrét példát mondani, hogy legalább valamelyik vonatkozását ennek az ügynek, amit tárgyalunk, és kicsit jobban érzékeltetni, azt jobban érzékeltetni, hogy mennyire igaz az, hogy az embernek a felelőssége a végső döntés. Vannak ezek az árérzékenység vizsgálatok például, amik általában nem műszeres vizsgálatok, 4 kérdést föltesznek az embereknek, hogy mi az a túl drága, mennyire már semmiképpen nem venné meg, mi az, amiért mindenképpen megvenni, mert jó vásár, mi az, ami éppen azon a határon van, hogy megvenni meg, vagy éppen azon a határon nem. És akkor ebből 4 nagyon érdekes görbét lehet játszani, amiknek a meccéspontjai megadnak olyan értékhatárokat, amiknél, hogyha drágában vagy olcsóbban adjuk, akkor mindenképpen nagyon sok vásárlót veszítünk. Tehát így matematikailag ki lehet hozni egy ilyen úgynevezett optimális árat, és többféle értelemben lehet optimális árat kihozni, mert az egyik fajta optimális ár az a kereskedőre nézve optimális, hogy ő mikor jár a legjobban, a másik pedig, hogy a vásárló mikor jár a legjobban. Na most lényeg az, hogy matematikailag különféle érdekes pontjai, meg metsződés pontjai vannak ezekkel kapcsolatos görbék ábrázolásának. Na most az, hogy mekkora felelőssége az embernek a döntésben, az úgy jön ide, hogy az embernek van egy célja, hogy most mit akarok én optimalizálni. Én, mint kereskedő, mondjuk a saját nyereségemet, vagy a vásárlónak a jó érzését, vagy valami egészen mást. Tehát azt akarom ezzel az egészen mondani, hogy az adatokból, a matematikai kutatásból kijönnek mindenfajta meccéspontok, optimális árak, de az, hogy én hogy döntök, azt még befolyásolni fogja az is, hogy én hogyan akarom a társadalmat változtatni, vagy megtartani pont az állapotában, éppen ahogy van. Tehát hiába van egy optimális matematikai döntési javaslat, ez teljesen felül fogja írni azt, hogy én mit akarok elérni az én döntésemmel.
Értem, azt mondjátok nekem, és akkor mindjárt nagyjából ugyanamellett érveltek, hogy stratégiát azt az ember alkot, mindenféle dolgok figyelembevételével, és apróbb dolgokban meg, vagy kevésbé hosszú távra szóló, vagy nagyon meghatározó döntésekben pedig használhatjuk ezeket akkor nevezzük algoritmusnak, algoritmusokat, vagy adatbányászati módszereket.
De mindezt azért teszem, mert nem azért, mert ez a heppem, hanem azért teszem, hogy nekem minél nagyobb legyen a profitom. Ugyanakkor másik oldalra meg nem felmentve ezeket a cégeket, szóval ennek már a komplexitását már pont ebbe a Facebookos adásba is próbáltam boncolgatni, hogy tehát se felmenteni nem lehet ezeket a cégeket, de se. Tulajdonképpen ők most elmennek a falig. De tulajdonképpen ugye azon az alapon, hogy ami nincs tiltva, azt a szabad, ők most tulajdonképpen hát így kvázi emberkísérleteket végeznek. Egyébként egy csomó olyan emberkísérletet végeznek ezek a cégek, ami azért a klasszikus pszichológiában, meg más társadalomtudományokban azért etikai alapon alapvetően tiltva van.
Megragadtunk szerintem a Facebook algoritmusnál, vagy az ilyen típusú dolgoknál, ami más, mint amire én gondolok. Én a mondjuk egy telkónak az adatbányászati projektjére gondolok, aminek az a vége, hogy a churn az ezért és azért ennyi és annyi, és ez alapján hoz aztán döntéseket a vállalat.
Hát ugye ott már sokkal régebb óta, tehát ott már gyakorlatilag 90-es évek vége óta vannak már ugye ilyen típusú modellezések, csak ott sose állt össze ennyire a... hogy mondják, ez a tökéletes vihar, ugye? Tehát, hogy sose állt ennyire össze, mert az online működésben itt minden ott van egyszerre. Egy telkónál, egy ügyfélről soha nem lehet ennyire egyidejűleg egyszerre abban a pillanatban ilyen intenzíven mindent tudni. Hát most kivéve éppen, amikor az online boltba ottan kattingat, de tehát az egy más helyzet.
Igen, és akkor vannak ezek a kamu azonosítások, pedig tudom, hogy tudja, de ő megkérdezi. És akkor megnyugtat, hogy azért nem tud mindent. De hát persze, hogy tudja.
Két ok miatt nem mentek azok a klasszikus cégek szerintem idáig. Az egyik ok az az, hogy sose állt össze nekik ez az alaphelyzet, amiben igazából a Facebook az egy totál virtuális térben van, és abban ezek összeállnak, meg az összes ilyen online gamer, akármelyik. A telkónál ez sose áll így össze, ez egyik. A másik meg az, amit mondasz, hogy emiatt aztán az emberi bevonódás is, a döntéshozatalok, azok egészen más szintűek voltak, tehát hogy eleveben voltak folyamatosan, ami aztán természetes gátja volt annak, hogy ez mondjuk ennyire elfajuljon.
De Gyuri, egy nagyon fontos momentum azért van. Szerintem az a fal, hogy a döntést átadjuk-e. És a döntést nem adtuk át. Facebook nem adta a döntést. A Facebook annyit tesz, hogy tudja, hogy mi érdekel téged, és azt kínálja föl, de nem veteti meg veled. Nem az van, hogy már meg is rendelte neked a Facebook. A Facebook csak egy lehetőséget kínál, és ilyen értelemben én nem tartom semmiképpen etikátlannak. Etikátlannak azok a pszichológiában, ha már ezt mondtad, ugye a 50-es év a Sputnik pánik kapcsán, a Vickerynek a híres kísérletei miatt, amikor ugye a küszöb alatti ingerlése felakozott, gyakorlatilag pszichológilag nem volt küszöb alatti az ingerlés. Észlelési küszöb fölött volt. Egy harmad másodpercig látszottak a feliratok a filmbe vágva. Az észlelési küszöb az olyan 200 millisekundum, tehát bőven észlelési küszöb fölött volt, az 7 kocka a filmben, sokáig látszott, és az embereknek csak annyival volt a küszöb alatt, hogy nem emlékeztek rá. Tehát egy csomó minden van, amire nem emlékszel. Az étterembe bemész, sárga színre van festve a fal. Miért? Mert tudja minden pszichológus, hogy a sárga szín növeli az étvágyat, a narancssárga pláne. A dolog tehát küszöb alatt működik, te nem veszed észre, és hatottak rád. Vagy bemész egy üzletbe, és egy olyan illat fogad, mondjuk a kenyér illatát, oda vezetik a sülő kenyér illatát a bejárathoz. Legócskább trükk. Már a 20-as években alkalmazták. Uh-huh. És nem veszed észre, a kész üzletből nem tudod, nem emlékszel rá, de jó érzés volt ott tartózkodni, tovább maradtál. Ha nem, nincs kenyér illata, tudom mérni, hogy mennyi ideig marad az ember, tovább maradt.
Ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire más az, hogy rövid távra vagy hosszú távra hasonlóra gondolnak, mert én erre például egy saját élményt hadd mondjak, hogy például egyszer pont egy ilyen pizzázóba mentem be, ahol kifújták, hogy nagyon jó illata volt, ezért bementem, és kaptam egy olyan pizzát, amire gyakorlatilag rá volt fényképezve a lényeg, és akkor egy ilyen száraz tészta volt, soha többet nem mentem oda. Tehát lehet, hogy pillanatnyilag elérik a hatást, hogy aki épp elmegy, és aznap nagy lesz a bevételük, de többet soha.
Biztosak vagyunk benne, hogy a Facebook az nem nagyon hasonló működésű effektusokkal operál, tehát hogy pont ezekkel a, tehát hogy nem veszem észre, hogy dühít az a komment.
Hát én úgy letöröltem a Facebook profilomat, mint a shit.
Legalábbis az az illúzió, hogy a mi kezünkben van.
Nem ülök fel a villamostól a belvárosban, és nem megyek be, ahol ez a, mit tudom, ilyen pékség van, ahol ilyen... Tehát hogy persze
de
ilyen értemben...
De minden pékségben van. Szóval minden üzletben ez van. Látványpékség van már minden.
Hát igen, de hogy nem megyek be a belvárosba, ahol ilyen látványpékségek vannak, hanem nem tudom, maradok a... Tehát hogy ilyen értemben azért van döntésem, vagy otthonról rendelek a neten, és akkor nincs szag. Tehát, hogy a
döntés, igen, azt nálad mond.
Tehát ilyen értelemben ezt szerintem lehet mondani, hogy van bizonyos döntésem most is. Csak ugye a probléma az olyan jellegű, hogy attól ezek még fennállnak valahol. És én értelemben szerintem, hát legalábbis a kérdést biztos, hogy fel kell tenni, és vizsgálni érdemes, hogy léptek-e át határokat.
Én egy más megközelítést hagyd mondjak. A fake news kapcsán. Amikor fake news-t terjesztenek el, például, hogy most mondok a legblődebbet, hogy az oltásban csipet ültetnek az emberben. Ezekkel kapcsolatban mindig azt látjuk, hogy nagyon erős érzelmi töltöttsége van. Ezek mindig jobban fognak hatni az emberekre, mint az adatok. Adatokkal szinte senkit soha nem lehet meggyőzni, érzelmi töltőse pláne. És még egy paradoxonra, hogy hívjam fel a figyelmet, ami
kivéve a pszichológia. Persze a podcastunk hallgatóit, mert örökre nem vonatkozik ez, de folytasd most el.
De hogy azt hiszük, hogy a magas önértékelésű embereket könnyen meggyőzni adatokkal, számokkal, tényekkel, és érzelmekkel inkább az alacsony önértékelésű embereket kell megtámadni. A valóság ezzel szemben pont fordítva van. Magas önértékelésű emberek általában felülbírálják az adatokat. Azonnal azt mondják, ki mondta ezt? Hát az a Bill Gatesnek a tulajdonában van az újság. Azt én nem fogadom el hiteles forrásnak. És az én meggyőződésem, ami egy érzelmi alapú meggyőződés volt, az alapján döntök. Tehát azt mondjuk ma a pszichológiában, hogy ha magas önértékelésű célcsoportot akarsz meggyőzni, akkor ne gyere adatokkal, mert ki fogja találni, hogy miért vagy hülye az adataiddal. Ha alacsony önértékelésűeket, akkor pedig csak adatokkal gyere, mert őket azt fogja. Mennyibe kerül? Mennyivel olcsóbb? Akciós? Ez lesz, ami ott működik. Az alacsony és a magas önértékelés nyilván összefügg a társadalmi státusszal, tehát itt a gazdag és a szegény emberekről beszélünk valójában. Vannak kivételek, vannak magas önértékelésű szegény emberek és alacsony önértékelésű gazdagok, de ennek ellenére általában ez igaz. Azt akarom mondani, hogy a döntés én úgy gondolom, hogy mindig az ember kezében marad majd, mert az emberek nem bíznak annyira az algoritmusokba, a vezetők se, azok se, akik kitalálták, hogy ezt kiadják a kezükből. És a példa, amit mondanék, ez a cirkáló rakéta, azt soha nem fogja elindítani az algoritmus, a cirkáló rakétát, de az algoritmus fogja megmondani, hogy hogyan találja el a célpontot. És ez lényeges, mert az algoritmus sokkal jobban céloz, mint mi, de hogy ő döntse el, azt én nem tudom elképzelni, és a döntés még mindig a mi kezünkben van. És én hibásnak tartom azokat, akik úgy beszélnek erről az algoritmikus világról, mint hogy itt már mi nem hozunk döntéseket, de hozunk, mindenkinek van felelőssége. Ez egy ilyen lemondás a felelősségről, én úgy érzem, és az ember épp az életember, mert föl tudja vállalni a saját szabadságát, és a saját szabadságához mindig tartozik egy felelősség oldal is. És ha én szabadnak akarom magam érezni, akkor föl kell vállalni ezt a felelősséget. Már pedig mindenki a szabadságról beszél manapság, úgyhogy ezért.
Igen, ezt már ugye sokat emlegettük itt az algoritmusok kapcsán, hogy van egy olyan oldala is a gépi működésnek, hogy a gép is fog hibázni. Sokkal kevesebbet, mint mi. De ugye arra van szó, hogy ezek olyan típusú, mondjuk az önvezető autótól, ugye ez volt állandóan mániánk, hogy fog okozni balesetet. Sokkal ritkábban, mint az ember, már most is sokkal megbízhatóbban vezet, de ezt nem engedjük meg. Tehát, hogy a társadalom se fogadja el, meg amúgy mi se akarjuk elfogadni, hogy mit tudom én, ha az ember 10-szerből egyszer okoz balesetet, akkor a gép az mondjuk nem tudom, 1 millióból egyszer, vagy még ritkábban, de azt se toleráljuk. Tehát a tolerancia küszöbünk a gépi hibával kapcsolatban sokkal alacsonyabban van. És ezért is a felelősség az nem megkerülhető, meg átugorható. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban, ha gépi intelligenciát használunk, akkor sokkal nagyobb kihívások vannak. Tehát az igazi kihívások mondjuk az emberi döntés, meg az emberi felelősség körül vannak, ami a mi házi feladatunk, te embereknek. Tehát a gép az is megtanulja a dolgát, de nekünk meg ez a kihívás, hogy ezt hogyan kezeljük.
Akkor mondhatom azt, hogy pont egy olyan történelmi pillanatban vagyunk, vagy a történelemnek pont egy olyan pillanatában vagyunk, ami viszonylag rövid valószínűleg, amikor éppen a technika előzött be egy kicsit, amennyiben tudom én olyan hatásoknak vagyunk kitéve, akár a Facebookon, akár az online marketing területén, amire még nem feltétlenül készültünk fel. Egyrészt a technika is egy kicsit a szürke zónában mozog, tehát nincs úgy szabályozva, másrészt még mi sem tanultunk meg ezzel feltétlenül együtt élni, de egyrészt majd mi adaptálódni fogunk, úgy is, hogy megtanuljuk ezt értelmezni, kezelni, még úgy is, hogy szabályozzuk a technikát, és megmondjuk, hogy mi az, amit már nem engedhetünk meg neki, és ezért egy idő után el fogunk odaérni, hogy ezeket a döntéseket, amit a Becker mond, ezeket nem csak úgy tudjuk meghozni, hogy letörlöm a Facebook profilomat vagy sem, hanem hogy az ott abban a hírfolyamban történő dolgokat tudom a helyén kezelni, tudok belőle kinézni, és így tovább, és így tovább.
Igen. Van egy olyan irányzat, vagy olyan hangok, akik ugye azt vetítik előre, hogy a mesterséges intelligencia az egyik pillanatról másikra ébred fel, és nem tudom, ilyen szuperhumán képességekkel fog rendelkezni, és egy csomó szifiben ez a gondolat megjelenik. Ezt nyilván nem lehet teljesen kizárni, de én azt gondolom, hogy ez nem így van, meg nagyon sokáig nem így lesz. Tehát ezeknél a technológiákra egyszerűen erről nincs szó, hanem arról van szó, hogy én kontroll alatt tudom tartani. A kérdés az az, hogy megvannak-e azok a metódusok, ami alapján ezt azért mégiscsak meg tudom ítélni, hogy az most megfelelően működik, vagy nem. Tehát például, hogyha nem megfelelően működik, és ezt ugyan előre azért nem egészen látom, hogy ez mit jelent, de megpróbálok valamilyen módszert arra felállítani, hogy ezt el tudjam dönteni, hogy ezt engedem működni, vagy nem engedem működni.
Ebbe pessimista vagyok. Én azt gondolom, hogy nem az algoritmussal van a probléma, hanem azokat, akik az algoritmust működtetik, és itt nem a profitról van szó, hanem bármilyen egyéb befolyásról. Én nem egy ilyen digitális ludita attitűdből töröltem le a Facebookomat, hanem azt láttam, hogy bizonyos helyzetekben, tendereken, stb. Hátrányba kerülhetek azért, mert a Facebookon kifejtettem politikai nézeteimet. És ezt nem engedhetem meg magamnak, mert mindenféle okból nem. Tehát akkor ne tegyem ki magam annak a kísértésnek, hogy én a Facebookon hangot adok bárminek is, és ezzel gyakorlatilag érveket azok kezébe, akiktől az én egzisztenciám is függhet.
Igen, ez egy érdekes aspektusa ennek az egésznek, mert tulajdonképpen magának a digitalizációnak nem is annyira a gépi része, bár egyébként az is, bármint gépi tanulási része, hanem az egész digitalizáció, meg a digitális lábnyomunk. Erre ugye kevés van a puttonyunkban a ősemberi elődeinktől.
Igen, igen, nem sok mindennel érpeztek helyzet. Fel minket valóban az őseink.
Sok hivatkozás van arra, ugye, hogy már az ősember is így meg úgy így reagált, vagy úgy reagált egy bizonyos környezeti helyzetre. Hát ez a Facebook meg a digitális lábnyom, ez nem ilyen.
Ez nem, valóban. Na jó, de akkor azt nem cáfoljátok, amit mondtam, hogy adaptálódni fogunk ehhez mi is, és adaptálódni fog ez a társadalom. Tehát mi egyénként is megtanulunk ezzel bánni, meg a társadalom is. Nyilván az a kérdés, meg azt szeretik ebben a témában nyilatkozó szakemberek, ha riogatni akarnak kiemelni, hogy ha mi nem elég gyorsan adaptálódunk, akkor a technika, hogyha ugyanilyen ütemben fog előttünk járni, vagy fejlődni, akkor oké, hogy adaptálódunk, de akkor is mindig előttünk fog járni.
Itt megint arról van szó, hogy túl hirtelen volt a változás. Tehát az én gyerekkoromban még összegyűltek a lakásban a szomszédok, mert mi nálunk volt a házban az első tévé. Most pedig a gyereket hívom be, hogy állítsa be a routert, mert fogalmam is, hogy kell. Először van a történelemben, hogy többet tudnak a gyerekeink valamiről, igen, mint mi. Ilyen nem volt még soha. Uh-huh. És a másik dolog ugye, hogy Angliában végeztek egy vizsgálatot, hogy minden nyolcadik anyuka arról panaszkodik, hogy a gyerek első szava nem az, hogy anya, hanem az, hogy tablet. Mert ezt még nem szoktuk meg. De gondoljunk csak arra, hogy Platón meg arra panaszkodott, hogy megtanulnak az emberek írni, olvasni, hát mi lesz a társadalomból, elfelejtik a gondolkodást, elfelejtenek emlékezni, hiszen bármit le tudnak írni. Szerintem ez a mai aggodalmainkat is pontosan platoni módon tükrözi.
Egyébként azt hiszem Platon volt az is, aki nagyon panaszkodott a fiatalabb generációra.
Igen,
persze. Milyen szörnyű ez a fiatal generáció, ezek a fiatalok mindenben rosszabbak, mint mi voltunk, ugye?
Igen. Hát szerint, igen, ezek szerintem régi minták.
Na de mindig örökök. Szóval örökök, ezt örökök, hoztuk magunkkal.
Ezt hoztuk.
Magunkra. Ezt adta nekünk az ősember, igen, ha valamit a Facebook ellen, vagy a Facebook befolyásolása ellen. Jól van. Én azt hiszem, hogy eljutottunk a végére. Becker Gyurinek köszönjük szépen, hogy velünk volt, a hallgatóknak pedig azt, hogy meghallgattak minket. Ez volt a Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.